Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amelynek alapján az ő lelke segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni, folytatva az Ezékiás királyról szóló sorozatot. Megírva található a Királyok második könyve 19. fejezetében, a 25. és a 26. versekben. Isten igének felolvasását és annak magyarázatát, az ige hirdetést a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg. Nem hallottad még, hogy én ezt régóta elvégeztem, jó előre kiterveltem. Most csak véghez viszem, hogy halomra dőljenek, rommá legyenek az erődített városok. Lakosaiknak ereje elfogyott. Megrettentek, megszégyenültek. Olyanok lettek, mint a mezei növény, mint a gyenge fűszál, a háztetőn nőtt fű, amely elszárad, mielőtt szárba szökken. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban 12. igehirdetés hangzik el az Ószövetség egyik gyöngyszeméről, Ezékiás király történetéről. Krisztus előtt 701, Isten népének maradéka, sőt a déli országrész Júda népének maradéka túszként bezárva Jeruzsálem várfalai közé. A hatalmas, legyőzhetetlennek tűnő asszír hadsereg harmadszor próbálja megostromolni a várost. A helyzet emberileg totálisan reménytelen. Még egyszer mondom, a helyzet emberileg totálisan reménytelen. Talán mi magunk is tapasztaltunk már hasonló helyzetet, egyéni vagy közösségi értelemben, hogy emberileg nem látjuk, hogy hogyan tovább. Ezékiás király a nép vezetője, akinek hitére igazolás pecsét az, hogy ebben a reménytelen helyzetben is imádkozik. Egy külön igehirdetés hangzott el erről az imádságról, és utána az Úr felkent prófétájához, Ézsaiás prófétához küld el egy követet, hogy adjon tanácsot, mit évő legyen ebben a helyzetben. Ézsaiás próféta válasza megérkezik Ezékiás királyhoz. Ennek a válasznak most már a második részét hallhattuk, mindössze két verset, amely ebben a totálisan reménytelen helyzetben rámutat a reménységre, és én ezt szeretném most hangsúlyozni, mert egyrészt elhangzik egy ítélet az Istent és az Isten népét határtalanul és csúfosan gúnyoló asszír király és serege ellen, miközben ebben az ítéletes hangban ott van az evangélium, ott van a kegyelem, és ott van az a szabadító Isten, aki azért ítéletes, hogy kegyelmet adjon nekünk, és hogy ítéletével is, amíg a végső ítélet el nem jön, felrázzon bennünket. Vegyük ezeket röviden sorra. Először az ítélet, mert ez egy nagyon kemény íge, Asszíria királya és hadserege ellen. És tudjuk egyébként, hogy ez megvalósult, mert akik ismerik az ókori történelmet, meg a bibliai leírást, azok pontosan tudják, hogy egy járvány tör ki az asszír táborban, haza kell menniük, és Asszíria királyát a saját fia öli meg, tehát valójában beteljesedett az a bukás, és Isten szabadítást adott népének, ami itt meg lett profétálva ebben a reménytelen helyzetben. Na de hogy szól ez a nagyon nehéz és ítéletes, figyelmeztető profécia? Ha össze akarnám foglalni Jézus Krisztus szavával, akkor Ézsaiás itt azt mondja, hogy aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. Mint ahogy Mária énekli a Magnifikátban Jézus születése előtt, magasztalva az Urat, hogy ő az, aki hatalmasokat dönt le trónjukról, és gőgöseket küld el üres kézzel. Mert aki Isten nélkül élve önhitten magát felmagasztalja, az előbb-utóbb megaláztatik. Ez egy nagyon fontos üzenet, és ezt részletezi az ítéletes profécia. Asszíria királya, erődített városaid, amellyel engem csúkolva dicsekszel, hamarosan halomra dőlnek és rommá lesznek. Elgondolkoztam ezen a kifejezésen, hogy amikor az embernek, a gondolatainknak, a terveinknek, sokszor az egyháznak, a közéletnek, az erődített városa nem az Isten, hanem valójában önmaga, akkor egyrészt elkezd önző módon rombolni, egy ideig igen rombolhat, és aztán Isten azt mondja, hogy elég volt, és az önhitt, erődített város romboltatik le, és romokká lesz. Gondoljuk végig, mit jelent ez, én nem akarom most magasabb szintre emelni, aki félre értelmezi a hatalmat, hogy a hatalom a Bibliában azt jelenti, hogy a hatalom mindig szolgálat, mindig felelősség, minél nagyobb a látható hatalom, annál inkább illene belehalni abba, hiszen Isten embereket bízott ránk, és mindannyiunknak megvan a magunk területe, ahol emberekre kell odafigyelnünk, és felelősen kell sáfárkodnunk, és ha Isten nélkül tesszük ezt, nem fog menni, akkor elbízzuk magunkat. Erődített város, most csak szociológiailag végig gondolom, de nem megyek bele részletesen, hogy érdekes módon, ahogy a vidék meghal, és az emberek városba tömörülnek, egyre nagyobb a hitetlenség, és egyre nagyobb az istentelenség és az Isten gúnyolása. Erődített városok, erődített közösségek, erődített népek, erődített hatalmasságok, akik önmagukban bíznak és azt hiszik, hogy mindent megtehetnek. Látjuk ezt a mai világban is. Az erődített városaid rommá lesznek, erőt pedig elfogy. Hányszor mondják nekem már keresztény körökben is, és szerintem ismerjük ezt mindannyian, hogy hát olyan szép ez a krisztusi szeretet, de hát igazából akkor agyonvernek bennünket. Oda tartjuk az egyik orcánkat is, meg a másik orcánkat is, hogy hát működik ez az alázat. Hát a mai világban erőt kell mutatni, mert eltaposnak bennünket. És az ige azt mondja, hogy igen, aki erőt mutat, egy ideig úgy tűnik, hogy célt ér, de ez az erő, ha nem a Szentlélek ereje, hanem értitek, egy zsigeri erő, egy durva erő, egy tapintatlan erő, vagy bocsánat a szószékre nem való kifejezésére, egy tahó erő, arról az erőről azt mondja Isten igéje, hogy előbb-utóbb elfogy. A zsigeri erővel nem megyünk semmire. Nagy szeretettel mondom, hogy több olyan embert ismertem, akik olyan fizikai erővel rendelkeztek, olyanok voltak, de bivaj. A falon át tudtak volna menni. És amikor érte őket egy betegség, és ez szomorú volt látni, mondom, szívem minden szeretetével mondom, hogy egy hónap alatt a szemem láttára elfogytak a kórházi ágyon. Milyen döbbenetes figyelmeztetés ez mindannyiunk számára, mert vigyázzunk minket keresztényeket is, akik emlegetjük az igéket, meg emlegetjük az Isten nevét, sokszor jobban fenyeget ez a kísértés, hogy ó, majd mi megoldjuk, sivatkozunk az Istenre, és mi is ilyen önhit erődített város leszünk, és valójában a saját erőnkkel és igazságunkkal dicsekszünk. Az erődített város összeomlik, az erőd elfogy, és aki félelem nélkül él, az a rettenthetetlen ember egyszer csak megretten és megszégyenül. Akárhányszor elbíztam magam, nem is vettem észre, és köszönöm az Istennek. Abban a pillanatban megrettentett és megszégyenített. És megállított. És köszönöm neki. Ez szinte mindig azonnal történt, hogy tudjam, hogy kiben szabad bízni, és hogy hol a helyem. Értitek? A rettenthetetlennek tűnőt megrettenti. Egy óriási felkiáltó jellel, kit előbb, kit később, hogy eddig és nem tovább, hogy megállít az Isten, és ez ítéletesnek tűnik, és rettenetesnek tűnik, de valójában értünk van, hogy felrázzon bennünket, mindjárt kitérek erre. És itt hadd mondjak egy példát, hogy a múlt héten láttam egy interjút egy gyönyörű szép nővel, egy világhírű magyar modellel, itt szerintem mindannyian ismerünk, és a következő történt vele. Balin, régóta fél évet ott éltek, egy motor balesetet szenvedett, szétroncsolódott az alsó lábszára, bokája, lábfeje, és valami ciszternába lógott több órán keresztül, így, ebben az állapotban, elkezdődött egy óriási fertőzés. Szóval jöttek a mentők, bevitték a kórházba, és hát kiderült, hogy abban az országban az a szabály, hogy amíg nincs a műtét, nagyon komoly összeg a számlán, addig nem nyúlnak hozzá, úgyhogy két napig még erre várni kellett. Tessenek elképzelni, akkor megtörtént az életmentő műtét, de igazából a fertőzés nem sikerült megállítani, és azt kérték, hogy menjen haza, tehát jöjjön haza Magyarországra. De ilyen állapotban megpróbálják megszervezni, ő is mindent megtett, hogy megszervezzék. Isztambulban történt az átszállás, és Isztambulban ott állt a gép, amely jön Budapestre, és hát nem hozták a hordágyat, vagy valami kerekesszéket. Valahogy ez elmaradt. De kérem, hát lekésem a gépet. Mi erről nem tudunk, ne haragudjon. És ott hagyták, és akkor ő kétségbeesve elkezdett futni mankóval ott a reptér placán a repülőgéphez, és elesett. Most innen tovább nem mesélem, nem mondom, nézzék meg. De azt mondja, hogy hát ez nem hiszem el, hogy velem történik. És ott feküdtem, és jó ideig a kutya rám se nézett, nem foglalkozott velem. És akkor elmondta, hogy hát megállított az Isten, és egy pillanat alatt mindent átértékeltem. Értitek? Tehát az Isten ítélete, amely nagyon sokszor lehet kegyelem, amely az erődített városokat lerombolja, amikor az erősek elejét elfogyasztja, amikor a rettenthetetlennek tűnőket elrettenti és megszégyeníti, és mondom, a példától vonatkozzunk el, mert csak szeretett és csak megértés van mindenki iránt a szívünkben, aki valamilyen formában is szenved. És még valamire kitér az ígében, az ítéletes proféciában, hogy aki halhatatlannak gondolja magát és isteníti önmagát, mint ahogy az asszír király, ne felejtse el, hogy életünk ideje az Isten kezében van, hogy minden szív dobbanásunk kegyelem. hogy az a lelkület, ami ma uralja a világot, hogy ide nekem világot, most, azonnal, mindent kérek, nem tudok egy percet se várni, többet, még ennyi nem elég, mint ha itt örökké élnénk, és örökre akarunk ebben a világban berendezkedni. És azt mondja Isten igéje, hogy hát olyan az életünk Isten nélkül, mint az a fűszál, amely valahogy valami talajhordalékkal egy tetőn megtelepedett, és elkezd kihajtani, de a gyökér nem tud mélyre hatolni, nem tud belegyökerezni a talajba, az Isten szeretetébe, és nem tud növekedni, és nem tud virágot hozni. Hát olyan az emberi élet, mint a mező virága, ahogy a 90. Zsoltárban is olvassuk, hogy reggelre virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. És akkor most hadd fordítsak egy nagyot, és hadd ragyogjon fel az evangélium, mert ez az ige, ez az ítéletes profécia valójában Isten népének és mindannyiunknak, akik meghallják az ítéletet, a figyelmeztetést, valójában evangélium, Isten evangélizálása, felrázása, hogy nem megy az Isten nélkül, hogy kapaszkodjunk az Úrba, hogy térjünk meg az Úrhoz, hogy erősödjünk meg az Úrban, az ő hatalmas szeretetében, aki meghalt érettünk és feltámadott, és aki, ahogy mondtam a keresztelőn, valóban életörömöt, az élet teljességét akarja nekünk ajándékozni, hogy életünk legyen és bőségben éljünk. És hogyha az ítéletes profécia egyes elemeit végigvesszük, akkor én most ezt hadd fordítsam örömhírré, és hadd fordítsam ezt, letranszponáljam szép harmóniává és pozitív evangéliumi üzenetté. Hát igen, az Úrban az erődített város valami egész mást jelent. Hát nincs itt nékünk maradandó városunk, de erős várunk nekünk az Isten. És erődített vár az a templom, ahol vasárnapról vasárnapra itt az Isten garázsában is ennyien összegyűlhetünk, és hallhatjátok és hisszátok az Isten igéjét, és mindannyian egymás hite által erősödhetünk, hogy kinn a hétköznapokban hitben álljunk meg, és a legreménytelenebb helyzetben sem csüggedjünk el. És hisszük, hogy nem csak ez az épített templom és a testvérek közössége, a szentek közössége egy ilyen Isten által megerődített város, hanem maga a gyülekezet, az egyház, aki minden méltatlansága ellenére a Krisztus teste, és bár lenne látható módon is, egyre inkább az, és az az ígéret adatott az Isten népének, hogy bárhogy fenyegetik és bántják, néha az egyház kihaltnak látszik, de van, az egyház jövője nem statisztikai kategória, vagyis hogy a pokol kapui sem vehetnek diadalmat az egyházon. És hisszük, hogyha minél többen megtérnek az Úrhoz, akkor a közélet is más lesz. Az Úrban erődített várossá legyen a templom, a gyülekezet, az egyház, a világ, és benne a kis gyülekezet, a házasság és a család közössége. Mindjárt evangéliumi értelmet kapott az ítéletes profécia. És hogy az erőtelen az Isten erejével lehet igazán erőssé. Aki felmagasztalja magát, az megaláztatik. De aki megalázza magát az Úristen előtt, az felmagasztaltatik. Aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, de aki elveszti az életét, én életem megtalálja azt, és így lesznek az utolsókból elsők. Ezt jelenti az Úrban bízni. Az erődített város Isten által megerősített város lesz, és az emberi erő Istenben gyökerező erő lesz, amely nem fogy el úgy, ahogy a hitetlen vélt ereje. És mennyi gyönyörű ige van ebben a Szentírásban erre nézve. Én most csak ezeket felsorolom, hogy Pál apostol mondja, amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Akkor tud az erős Isten, aki meghalt és feltámadott, olyan erős volt, hogy a halált is legyőzte, akkor tud az erős Isten használni. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtlenséged által végeztetik el. vagy az erőtelen erejét megsokasítja, amikor belátjuk a magunk erőtelenségét, törékenységét, akkor áld meg bennünket az Isten mennyei erővel, ami az ő ereje. Vagy kéne ismerni azt az igét, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Hogy ad erő szerinti erőt. És vannak olyan időszakok, amikor, mint ennek a modellnek az életében, amikor erőfeletti erő kell. És pont arra az időszakra ad erőfeletti erőt. Sőt, mindenre van erőm a Krisztusban, az azt jelenti, az a minden, ezen annyit gondolkodtam, hogy nem túlzás ez, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Ez a minden azt jelenti, hogy még arra is van erőm, hogy letegyem azt a sok batyut és nehéz terhet, amit nem az Isten tett rám, hanem valójában engedetlenül én hordozom, és azzal, hogy le tudom tenni, azzal, mint egy könnyebb lesz az életem. Értitek? Aki magát felmagasztalja, megaláztatik. Aki magát megalázza, az Úrban az felemeltetik. Így lesz igazán erődített várossá az életünk. Így hordozhatjuk a mennyei erőt, ami erőtlenségünk által. És így kezelhetjük a félelmeinket. A rettenthetetleneket megrettenti, megszégyeníti. De akik bevallják, hogy Uram, sokszor félek. Az ember lét része a félelem. Szerintem, bocsánat, hazudik az, aki azt mondja, hogy ő soha nem fél, és nem szorul el a szíve. De Urunk, könyörülj rajtunk, hogy Úrrá ne legyen rajtunk a félelem, hogy pánikba ne essünk. Ahogy Jézus mondja a viharzó tengeren, hogy miért féltek ennyire? Tudom, hogy féltek, de miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Urunk Istenünk, vedd el a félelmeinket, és növeld a mi hitünket. És a halál kapcsán egy gyönyörű ige. Ha a testem elenyészik is, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem. És kérlek, ha a testem elenyészik, akkor légy irgalmas hozzám a te mennyei erőddel, hogy megállhassak a halál árnyékának völgyében is, amikor emberileg minden reménytelen, a te üdvösséget és örök életet ajándékozó kegyelmedbe kapaszkodva. Íme lefordítottam a ítéletes proféciát kegyelmes proféciává. Igen, erődített várossá, erősekké, ilyen értelemben félelem nélkülieké és örök élettel megajándékozottakká formál bennünket a mi Urunk. És végezetül egyetlen egy perc, hogy ezt a kettőt akkor egybeszőjem. Isten azért mond ítéletet, hogy felrázzon, hogy kegyelmezhessen nekünk, mert Isten az élet Istene. És hogy kezdődött ez a mai ége igazából? Erről az egyetlen egy vers részről külön prédikációt lehetne mondani, de nem tudunk tyúklépésekben haladni, hogy nem hallottad még, hogy mindezt én már régen elvégeztem és kigondoltam? Nem hallottad még? Hát áldott legyen az Isten, hogy mi ezt már hallhattuk, hogy Isten mindent régóta előre elrendezett, eltervezett, elgondolt. Ő kiválasztott minket magának, ez a régóta, már a világ teremtése előtt, ez a mindent megelőző szeretet, ami engem annyira megnyugtat. És Isten nem csak kiválasztott minket magának, vagyis előre gondoskodott rólunk, de a kiválasztást félre ne értsük, bár nagyon komoly gondolat a Bibliában, ugye Ábrahámnak kiválasztásánál is azt mondja, hogy azért választottalak ki, hogy általad nyerjen áldást a föld minden nemzetsége, tehát ez nem egy ilyen önző, gőgre, hívő gőgre indító privilégium, de kiválasztottalak, sőt kijelentettem neked, hogy gondoskodom rólad. S minden nap az igében ezt az isteni szeretetet halljuk. Nem hallottad még? Hát olvassuk, vedd és olvast, hogy halljuk, hogy ő örökre gondoskodott rólunk már mindeneknek előtte, és ezt ki is jelentette nekünk, és mondja Ézsaiás által Ezékiásnak, hogy ebben a totálisan reménytelen helyzetben én most ezt elvégzem, és adok konkrét szabadítást, és hazazavarom az asszír királyt az egész hatalmas hadseregével, ahogy mi konkrétan ebben a világban kapunk szabadulást. De kaptunk végső szabadulást Jézus Krisztusban, ő meghalt és feltámadott, és amikor visszajön, akkor pedig megadatik nekünk a mindenek helyreállításának csodája, ami engem egyre többet vigasztal, mi emberi értelemmel felfoghatatlan az 1 Korintus 15-28, amikor Isten mindent az ő eredeti gondolata szerint helyreállít, mert ő úgy ítéletes, hogy kegyelmes, de jó erről hallani, egy totálisan emberileg reménytelen helyzetben. Testvéreim, nincs olyan reménytelen helyzet az Úrban, amiből ne adatna reménység, ahogy Ábrahámról mondja az ige. Reménység híján és élő reménységgel hitte, hogy az Úr mindenkor segíthet rajta. Áldjon meg bennünket az Isten ezzel a boldog reménységgel és bizonyossággal. Amen.